Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írott levelét tanulmányozzuk, magyarázzuk hosszú hónapok óta, és az utolsó egységben vagyunk, ami a lelki-szellemi háborúról szól. Egyetlen egy vers lesz csak az igehirdetés textusa, de felolvassuk minden alkalommal az egész egységet, hogy ezt az egy verset, amiről szó esik, ezt mindig a teljes szövegösszefüggésben lássuk. Tehát a 6. fejezet 10. versétől a 20. versig olvasom először az igét. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsorúzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által. Éppen azért legyetek éberek, teljes álhatatossággal, könyörögve az összes szentekért és én értem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelynek követe vagyok a bilincsben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogy kell. És a 14. vers idevágó része, álljatok meg tehát, magatokra öltve a megigazulás páncélját. Pál apostol ebben a levélben kifejti, hogy a Jézus Krisztus evangéliuma hogyan, milyen csodálatos módon teremt egy új népet, Isten népét, Isten egyházát, minden népből és minden nemzetből, és hogy Istennek ez a népe, ez a közössége, az egyház, a maga gyülekezeteiben, milyen módon mutatja be a világnak azt, ami Isten terve a saját életén, munkáján és szolgálatán keresztül. És aztán a végén a levélben arról beszél, hogy de ez alapvetően egy nagy küzdelemnek, egy nagy harcnak az összefüggésében történik, amit így fogalmaz, hogy nem test és vér ellen van harcunk, nem emberekkel, nem földi dolgokkal, körülményekkel, struktúrákkal, intézményekkel van csak harcunk, hanem valamilyen módon jelen van mindezekben az a lelki-szellemi valóság, amelynek az egyik feléhez tartozik a gonosz az ő minden hatalmával. Erről beszélünk tehát ezekben a napokban, hetekben, hogy mit jelent megélni ezt a harcot keresztény emberként, keresztény gyülekezetként a sátán minden munkájával szemben. A keresztény életnek ez egy olyan oldala, egy olyan dimenziója, amivel kapcsolatban két téves hozzáállás van. Vagy figyelmen kívül hagyjuk, vagy pedig csak ezzel foglalkozunk. Nagyon jól ismert C.S. Lewisnak egy idézete, különben minden alfás hallja ezt, amikor az alfa hétvége után a gonoszról van szó, most van az alfa hétvége, most is együtt vannak, még többen válom, és szerdán az alfán el fog hangozni ez az idézet, amit C.S. Lewis mond, hogy az emberiség két egyenlő súlyú, de egymással ellentétes tévedésbe eshet az ördöggel kapcsolatban. Az egyik, hogy nem hisz a létezésében, a másik az, hogy hisz benne, és túlzott, egészségtelen érdeklődéssel fordul felé. A démonoknak mindkét tévedés tetszik, és egyforma örömöt jelentenek a materialisták és a varázslók. Könnyű lenne azt mondani aztán így a mai kívülálló ember szemével, nem a keresztényeken nézve, hogy a keresztények azok, akik bolond módon hisznek az ördögben, bolond módon túl vagyunk már ezekkel a babanákon. A nem keresztények pedig túl vannak már ezen, és nem hisznek szellemekben, ördögi erőkben, hatalmakban, mindarról, amiről itt szó van. De ha elsőre ennyire egyszerűnek is tűnik az, hogy hogyan reagálnak ma az emberek erre, a valóság az nem ilyen egyszerű. A valóság az, hogy sok keresztény, mi is, sokszor, egyáltalán nem vagyunk képben, és nem értjük, és nem látjuk, hogy milyen módon munkálkodik a gonosz. Hadd utaljak arra, amit Martin Lloyd-Jones-tól a bevezetőben két hete idéztünk, aki azt mondja, hogy meg vagyok arról győződve, hogy az egyház ma beteg állapotának az egyik fő oka az a tény, hogy az ördögről megfeledkeztünk. Mindent magunknak tulajdonítunk, a gondolkodásunkat, a hozzáállásunkat, a pszichológia határozza meg, nem vagyunk tudatában a nagy objektív ténynek, az ördög, az ellenség, a vádoló és az ő gonosz nyilai létezésének. Erről beszélünk, fel kell ébredni, meg kell látni keresztényként, mert egyáltalán nem magától értetődő, hogy egy keresztény gyülekezet tudja, hogy mi ez a harc. A másik oldalról viszont az olyan egyértelmű, hogy a nem keresztény világ pusztán ezt az egész ördög-sátán kérdést kitenni az ablakon, hogy bolondság. A kultúra bizonyos elemei tele vannak mindenféle démoni történetekkel. Nem akár az ezoterikus, angyalos történetekre, kiadványokra, szolgáltatásokra gondolunk, akár arra, hogy Ambrus, a hatodévesünk összegyűjtötte nekem, mondta, hogy nagyon sok ilyen sátáni démoni film van. És összegyűjtötte, 1973-tól valószínűleg nem mindegy, 1973-ban jelent meg a nagyon híres Átütő ördögűző című film, akire különben a producerre azt mondta, hogy Istenben nem hisz, de az ördögben igen, ő valóságos. 73. 73-tól a mai napig Ambrus összegyűjtött 35 filmcímet, amiben az az érdekes, pláne mindaz ilyen ördög, démon, sátán témában, amiben az az érdekes, hogy az utóbbi 10 évben 10 évhez kapcsolódik ebből 26. És érezzük is. És persze lehet azt, és még azt akarom hozzátenni, hogy és ezek a filmek jellemzően nem a keresztények kedvencei. Tehát nem olyan egyértelmű, a keresztények buták, babonásak hisznek az ördögben, a felvilágosodott ember nem, ez sokkal bonyolultabb, mi arról beszélünk, hogy keresztények ébredjetek fel, és ismerjük már fel az ördög munkáját, miközben a társadalom egy része tele van az ördöggel, meg a démonokkal, még akkor is, ha nem hisznek benne, csak arra használják részben ezeket a filmeket, hogy jókat borzongjanak. De a kérdés sokkal összetettebb, mint hogy le lehetne így egyszerűsíteni. A mi feladatunk pedig sem ez, sem az, hanem az, hogy megragadjuk a bibliai világképet erről a szellemi, lelki valóságról, ami feltétlenül sokkal tágasabb, mint a nyugati ember materialista, racionalista világképe, ugyanakkor megtartsuk azt a józanságot, amely akár Jézus a gonosz elleni harcát jellemzi, akár ami megjelenik a levelekben, vagy az apostoli tanításban. Ez a bevezető tehát, és akkor kicsit lépjünk most közelebb ehhez az igéhez. Arról van szó, hogy Pál apostol azt mondja, hogy álljatok meg a hitben, mert az ördög, a gonosz, a sátán hatalmas harcban van. És ehhez, hogy megálljunk a hitben, azt mondja, hogy vegyétek fel az Isten fegyverzetét. És utána 6 fegyverről beszél, és ma hamarosan az egyikről, a másodikról fogunk beszélni, a megigazulás páncéljáról. Pál apostol, amikor írja ezt a levelet, házi őrizetben van. Írja is, amit olvastuk az utolsó versben, a 20. versben, hogy bilincsben van. Ami azt jelenti, hogy ott áll egy római katona, aki őrzi őt. Tehát Pál apostol, amikor eljut a levél írásának a végére, amikor beszél arról, hogy mit jelent megállni a gonosszal szemben ennek a népnek, ennek a közösségnek, akiket a Krisztus evangéliuma formált, hogy csak látja maga előtt a katonát, ránéz a katonára, és a katona fegyverzete, mint egy külső valóság, elkezd hozzá beszélni, hogy megfogalmazza azt a belső lelki evangéliumi valóságot, amely segít megállni a hitben. Ez történik itt, hogy egy külső képet végignézi a római katonát, használ arra, és annak a fegyverzetének a különböző részeit, hogy belső lelki evangéliumi valóságról beszéljen. És emlékezzünk arra, hogy Az első fejezetben arról beszéltünk heteken át, hogy avval kezdődik ez a levél, hogy Isten megáldott minket minden lelki áldással Jézus Krisztusban. És úgy beszéltünk erről, hogy mennyi hihetetlen ajándék van abban, amit Krisztusban kaptunk. És most ugyanezekről beszél, csak most abból az oldalról, hogy figyeljetek, ez nem csak ajándék, hanem ez eszköz arra, hogy megálljatok az ördög minden támadásával szembe. Ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét. Úgyhogy először arról szeretnék beszélni, hogy mi a megigazulás páncélja, tényleg csak röviden. Másodszor, hogy hogyan működik, mi az ördög stratégiája, és ezzel szemben mit ér, vagy hogyan működik a megigazulás páncélja. Harmadszor pedig, mit jelent ezt felölteni, hogyan ölthetjük ezt magunkra, hogy lesz az igazán mélyen a miénk ez az evangéliumi valóság, amit mint egy kép páncélként ír le itt az apostol. Ugye a páncél vagy a mellvas a katona életfontosságú szerveit védi. A felső testét, szív, tüdő, minden más. És teljesen nyilvánvaló, hogy a páncél hiányában minden támadás könnyen végzetessé lehet számára. Ugyanakkor, ha fent van ez a páncél, vagy fent van ez a mellvas, akkor nagyon komoly támadás, nyilak, láncsaszúrások, nagyon komoly támadások is ártalmatlanná lesznek. Ennyi elég erről a képről, mi az, amit ehhez köt az evangéliumi valóságból Pál apostol. Mi az, ami fogalmazunk így a sátán ellenünk való harcában életfontosságú védelmet jelent? És azt mondja, hogy ez a megigazulás. A megigazulás páncélja. Mi az, hogy megigazulás? Először hadd fogalmaznom meg a legegyszerűbb módon. A megigazulás az a tény, az a bizonyosság, hogy rendben vagyunk Istennel. Gondolj egy pillanatra erre, hogy Isten előtt rendben találod-e magad? A megigazulás az a tény, hogy rendben vagyunk Istennel, hogy rendezett a kapcsolatunk vele, ami Isten-ember viszonyában azt jelenti, mert ez nem egy egyenrangú kapcsolat, hogy nem vagyunk a mindenható Isten ítélete alatt. Ha a másik ember rendben vagyunk, az nem ítélet, nem ítélet kérdés, de Istennel igen. Nem vagyunk Isten ítélete alatt, tudjuk, hogy nem vagyunk, ezért nem menekülünk, nem kell elbújnunk, nem kell szégyenkeznünk, hanem szabadon állunk előtte. Nem választ el tőle, ha rendben van Istennel valaki, nem választ el tőle sem valamiféle objektív, konkrét dolog, bűn, sem nem választ el tőle valamiféle szubjektív bűntudat, szégyen, méltatlanságérzés. És ez a kettő, ez nem mindig jár együtt, de ahhoz, hogy Isten előtt rendben legyünk, ahhoz egyrészt rendben kell lennie mindennek, ami objektív bűn az életünkben, másrészt rendben kell lennünk szubjektív értelemben, hogy szabadok vagyunk Isten előtt. Mi ez? A nagy evangélium igazságról van itt szó, aminek a lényege az, hogy Isten Jézus Krisztus igazságát tulajdonítja a benne hívőknek. Ami azt jelenti, hogy a bíró Isten Jézusért felmentett, igaznak nyilvánított, és ezért úgy állunk Isten előtt, mint akik rendben vannak előtte. Ő neki nincs ellenünk kifogása, és nekünk nincs vele szemben félelmünk. Mert igaznak nyilvánított, mert Krisztus igazságát adta nekünk. Ez a páncél, mondja a Pál apostol, ez a bizonyosság, hogy rendben vagyunk Istennel. Miért fontos ez? Hogyan működik ez, mint fegyver? Az ördög stratégiájáról beszél Pál apostol itt is, és máshol is. Itt azt mondja, hogy azért van szükség felöltözni az Isten fegyverzetét, hogy megálljunk az ördög mesterkedéseivel szemben. És erről beszéltünk, hogy az ördög mesterkedései ebben az összefüggésben nem más, mint az ördög stratégiája, az ördög hadicsele, az, amilyen módon a gonosz megpróbálja Isten népét megfosztani, megrabolni az evangéliumból fakadó áldásokból és szabadságból. És gondoljatok egy pillanatra itt az egész haditerv, hadicsel gondolatára, egy haditerv Nem vagyok egy nagy hadtörténész. De annyit azért tudok, hogy egy haditerv mindig titkos, nem? Egy haditerv addig ér valamit, amíg az ellenség nem tudja, hogy mit szeretnénk tenni. Mindig titkos. Abban a pillanatban, hogy kiderül, abban a pillanatban vége a történetnek. És ezért mondja a Pál apostol más helyen, hogy a 2. Korintusi levélben, hogy nem ismeretlenek előttünk az ő módszerei. Az egész kérdésben, amiben benne vagyunk ezekben a hetekben, az egyik legfontosabb dolog, hogy leleplezzük az ördögnek a haditervét, hogy leleplezzük az ördög stratégiáját, hogy megértsed, hogy megértsük, hogy milyen módon támad bennünket az ördög. Mert ha megértetted, és aztán persze ennek megvan mindig a személyes oldala, egészen személyesen engem hol érint, én hol vagyok gyenge. Ha ezt tudod és ezt megértetted, akkor már félgyőzelmet arattál. Amíg nem tudod, hogy mi történik körülötted, addig el vagy veszve. Úgyhogy ismernünk kell a módszereit, ezért beszélek most mindjárt az ördög stratégiájáról, hogy lássuk, hogy hogyan működik a fegyver, most konkrétan a megigazulás. Melyik az a munkája az ördögnek, amire éppen a megigazulás a válasz. A sátán azt teszi, amit a neve jelent, a héber szó, az egyik munkája, hogy vádol. Ő a vádoló. És aki itt volt, amikor felolvastuk a lekciót, és hallotta a lekciót, az tudja, hogy Jósué főpapról volt szó, akit Zakariás egy látomásban lát, a főpap, aki az Isten egész népét képviseli. És az történik, hogy odaáll ebben a látomásban, odaáll a sátán, és vádolja Jósua főpapot. És kiderül, hogy Jósua főpapnak a ruhája piszkos, mocskos, ami azt jelenti, hogy jogos a vád. Ami azt jelenti, hogy jogosan vádolja őt a vádoló, mert azt mondja, hogy mocskos a ruhád, ez egy kép, nem állhatsz meg Isten színe előtt. És a sátának mindig ez a munkája, megtalálja azt a pontot, és vádol. És utána mit tesz Isten? Isten parancsol az angyalainak, hogy vegyétek le róla a mocskos ruhát, és adjatok rá díszes ruhát, adjatok rá fehér ruhát, nem Jósua mossa meg a ruháját. És amikor megkapja Jósua ezt a díszes ruhát, ezt a fehér ruhát, akkor szabadon áll Isten ellen, és ha az ördög vádolja, mert az ördög ezután is vádolni fogja, akkor azt mondja Isten meg az angyali, hogy bocsánat, mi az, hogy vádolod? Hát tiszta a ruhája. Kus. Az ördögöt el kell küldeni. Kus. Jézus nevében csönd. Figyeljetek, ez fontos. Na akkor alkalmazzuk ezt egy kicsit. Hogyan vádol az ördög? Három dologról fogok beszélni. Amikor mások vádolnak téged, amikor te vádolod önmagadat, és amikor te vádolsz másokat. Amikor mások vádolnak téged, az ördög, tehát a sátán, nem véletlenül ez a név, a vádoló. Amikor mások vádolnak téged, először azért a józanság érdekében, nagyon fontos, hogy elmondjam, és éppen ezért van szükség a megigazolás páncéljára, hogy különbséget tudjál tenni a vádolás és a jogos szembesítés, jogos kritika között. Tehát nem lenne jó, ha a gyülekezet oda jutna el, hogy valaki mond neki valamit, távozz tőlem, sátán! Miért vádolsz? Ez mind vád. A józan ember, és ez kulcskérdés, különbséget tud tenni, hogy mikor van, amikor meg kell hallanom a jogos kritikát. Tök mindegy, hogy milyen motivációból jön, különben Isten azt használhatja. Meg kell hallanom a jogos kritikát. És mikor van az, amikor fel kell ismernem, hogy ez nem más, mint ahogy az ördög vádol másokon keresztül. Nagyon sok helyzet kapcsolódik ehhez, amikor az ördög vádol, és ezek általában súlyos és durva helyzetek. Ez lehet a barátod, lehet a kollégád, a főnököd, lehet a házastársad, lehet a gyermeked, lehet valamelyik szülőd. Amikor valaki, akár visszatérően, mocskosan beszél, durván beszél folyamatosan, megaláz téged, gyaláz téged, és ez folyamatosan érkezik az életedbe. Akkor fel kell ismerni, hogy itt valami nem helyén való. Lehet ez nagyon nyílt, nagyon durva, nagyon mocskos, de olyan is lehet, hogy egy kapcsolatban ez hihetetlenül manipulatív, és nem nyílt. Mind a kettőnek a következményei körülbelül azok, hogy egyre erőteljesebb lesz a bűntudatod, és közben nem tudod, hogy miért. Egyre jobban elveszíted a szabadságodat, és egyre kevésbé tudod, hogy te mit akarsz. Ezen a folyamatos vádoláson, akár manipulatív, akár nyílt, és gyalázkodó, és durva, rávesznek téged dolgokra, amiket te tudod, hogy nem akarsz, és nem jó. Amint ez mélyen elkezd valakit megnyomorítani, az abban jelentkezik, amikor elveszíted azt a tudást, hogy mi a jó és mi a rossz. Már nem tudod, össze vagy zavarodva. Nem tudod, hogy miért vagy felelős, és miért nem vagy felelős. És egyre kevésbé tudod, hogy ki vagy, és ki nem vagy. Alapvetően megrabolja ez az evangéliumban való szabadságodat, és ilyenkor fel kell ismerned, hogy ez szellemi harc. Ez nem azt jelenti, hogy amit az az illető tesz, az önmagában nem rossz, és hogy nem kell esetleg mindenképpen valamilyen megfelelő módon hárítani, ebből kilépni, őt felszólítani arra, ezt hagyja abba, ez ideig rendben van. De látnod kell, hogy sokkal többről van szó, ilyen durva, folyamatos támadás valaki részéről, aki még egyszer lehet valaki, akivel együtt élsz, ez a legfájdalmasabb, aki közel áll hozzád, ilyen durva és folyamatos támadásban fel kell ismerned azt, hogy ez a gonosznak a munkája. Hogyan tudja valaki, aki teljesen összetörik egy ilyen helyzetben, hogyan tudja eldönteni, hogy mi az igazság? Egyetlen egy módon, ha felvette a megigazulás páncélját. Mit jelent ez? Hogy abból a nagyon mély, az lesz a legmeghatározóbb igazság számára, hogy azt mondja, hogy én Isten előtt vagyok igaz Krisztusban, vagy ha vétkeztem, Isten előtt nem vagyok igaz, és ezt vele kell rendeznem. Értitek? A megigazulás páncolja azt jelenti, hogy kiszabadulsz ez alól a folyamatos vádolás alól, ami foglalja tesz, ami megkötöz, ami megnyomorít, ami állandó bűntudatot okoz, és azt mondod, hogy fellebbezek Istenhez. Nem ez az ember fogja meghatározni, hogy ki vagyok, hogy hogyan gondolkodok magamról, hogy hogyan élek, hogy mit élek meg még akkor sem, ha egy olyan ember, akit szeretek és közel áll hozzám. Mert a végső döntés Istené, és egy házasságban, egy szülő-gyermek kapcsolatban is a legfontosabb, hogy azt tudjuk, hogy kik vagyunk Krisztusban, és ebből a szabadságból szeressük és tiszteljük a másik embert. Tehát ha azt érzed, hogy folyamatosan a gyűlölet, a megfélemlítés, vagy a bemocskolás, a megszégyenítés légköre kapcsolódik egy ilyen helyzethez és egy ilyen kapcsolathoz, akkor fel kell tudnod állni, ez az Isten előtt, Krisztusban, és azt kell tudnod mondani, hogy Jézus Krisztus nevében ez hazugság, ellene megyek, gonosz, némújjel, mert ez már rég a sátánnak a munkája, amely megkötöz. Értitek? Egy-egy nagyon éles helyzetben az is lehet, hogy valaki éppen önti rád sokatszorra a szidalmát és a gyűlöletét, szemében nézel és azt mondod, hogy a Jézus Krisztus nevében, kérlek, ezt hagyd abba, csoda fog történni. Ne mondd neki azt, hogy menj ki belőle, sátán. Jézus nevében elutasítom ezt. Jézus Krisztus nevében ez nem igaz. Jézus nevében hagyd abba. Ez ritka, amikor meg kell történni, de ha egy ilyen helyzetben vagy, és a Szentlélek erre indít, mondjad ki, nem ő az ellenséged, nem az az ember az ellenséged, hanem a gonosz, aki ezen keresztül vádol. Addig nem tudod ezt megtenni, és nem tudod ezt kimondani, amíg Csak önmagadra nézel, mert ebben a kapcsolatban nem tudod elhelyezni, hogy mi vagy, de a megigazulás páncéja azt jelenti, hogy Krisztusra nézel, ő benne állsz, ő benne tudod, hogy van-e rendezni valód, mert persze lehet, hogy valaki jogosan szembesít, mert vétkeztem. És szükségem van másokra, hogy erre szembesítsenek, hogy felismerjem, hogy vétkeztem, de ez egy más helyzet. De csak a Krisztusban világosan és egyértelműen állsz, van egy biztos alap, ami alapján azt tudod mondani, hogy ez nem ő, ez gonosz. Ez amikor más vádol minket. A második dolog, amikor te vádolod önmagad. Az önvád. Amit persze az előző magatartás, fontosan, ha valaki ebben van, nyilvánvaló kialakítja azt, és ez is a jele ennek, hogy belül önmagunkban egyre erősebben mennek és pörögnek a vádló hangok, mélyen bevésődnek az ember szívébe ezek. De az is lehet, hogy semmilyen nem történik, tök jó, szeretettel vesznek körül az emberek, megbecsülnek, értékelnek, és belül mégis ez pörög benned. Beszéljünk egy kicsit erről, az önvád. Tehát, hogy a gonosz, ha vádoló, akkor a vádat nyilvánvaló úgy is önmagunk ellen, vagy úgy tudja ránk helyezni, hogy bevisz bennünket abba, hogy önmagunkat vádoljuk. Hadd mondjak más szavakat. Az önutálat. Az önmegvetés. A vezeklés, vagy az önmagunk büntetésének a hangja. Amikor azt mondja a szívedbe valami, hogy ez a rossz nekem jár. Lehet például az, hogy valaki nagyon durva, közömbös, istentelen, önző, szabados életet élt. Felismerte. Isten elé jött. Bűnbánatot tartott. Elfogadta Krisztus bocsánatát. Megbocsátást nyert. Objektív értelemben el van rendezve. Szubjektív értelemben nem süllyed le a szívébe. És ezért belül van egy ilyen hang, ami azt mondja, nincs jogom boldognak lenni. Nincs jogom szabadnak lenni. Például valaki elkövetett házasságtörést, elvált, eljutod, hogy újra házasodjon. Ha ezt a kérdést nem tudja tisztázni, akkor azt mondja, és úgy megy benne ebbe az új házasságba, hogy de vezekelni fogok. Nincs jogom boldognak lenni. Nem vagyok szabad. Vádolom magam. Bűnbánat nélkül nincs új élet. Meg kell vallaniuk. Krisztus elé kell hozniuk, hogy az ő igazságát, bocsánatát elfogadják. Hogy fehér ruhát kapjanak. De ezt a szabadságot a gonosz el akarja lopni. És ez abban jelenik meg ilyenkor, hogy önmagad ellen fordulsz, hogy megveted magadat, hogy nem hiszed, hogy lehetsz még boldog, vagy pedig úgy vagy boldog, hogy állandóan félsz és rettegsz, hogy ez el fog vétetni tőled. Ha most azt mondod, minden jó az életemben, de nagyon mélyen mindig attól félek, hogy de ez el fog vétetni, ezt én nem értemlem meg. Az arról beszélhet, hogy van valami, ahol önmagadat vádolod, amit akár Isten elé vittél, megvallottál már, objektív értelemben el van rendezve, fehér ruhát kaptál, a sátán Isten előtt nem tud vádolni, de a füledbe súg. Jósua, fehér a ruhád, azért gyötrődjél már egy kicsit még belülről, mert én mondom neked, hogy gyötrődjél, hogy nem lesz jó, hogy nem fog menni, hogy nem érdemled meg. Önmagunk vádolása. A túl nagy bűn. Túl nagy bűn. Keresztények néha annyira jól tudnak bűnvallást tenni, hogy bocsáss meg, Uram, hogy nem volt bennem elég szeretet. Bocsáss meg, Uram, hogy rosszra gondoltam. És akkor valaki találkozik ezzel, és azt mondja, hogy én súlyosan visszaéltem a hatalommal, másokat eltapostam és átgázoltam rajtuk. Én egy olyan ember vagyok, aki hűtlen lettem a páromhoz, én egy olyan ember vagyok, aki a legdurvább dolgokat követtem el. A keresztények meg azt vallják meg, hogy nem elég szerető a szívük. Hát akkor lehet, hogy arra van bocsánat, de erre biztos nincs. Nincs túl nagy bűn. Vannak néha emberek, akikkel akármelyik lelki pásztor eljut egy lelki gondozói beszélgetésben, és akkor is szabadkoznak, nem merik kimondani. Ilyet még biztos nem hallottunk. És azt mondom, hogy nagyon sok mindent hallottunk már, nincs túl nagy bűn. Gondolod, hogy Jézus Krisztus halála és bocsánata nem elégséges mindenre? A visszatérő bűn, akár idézőjelben kicsi, amiben nem tudunk kijönni, ami ott van, ami visszatér. Egy olyan szokás, amit utálsz, abba akarod hagyni, és valahogy lehet, hogy időre kijössz belőle, szabad vagy, annál rosszabb, amikor visszazuhanunk bele, nem? És a sátán azt mondja, látod, ez neked nem megy. De hát ebből sose fogsz kijönni. Ameddig küzdesz ezzel őszintén és Isten előtt tartod, igaz vagy, küzdj vele, ne törd magad össze, ha nem megy. Valójában embernek az a problémája, hogy nagyon régen felismerte, hogy mennyire bántja őt, hogy nehéz helyzetekben, mocskos módon beszél. Istennek kedves ember. És akkor jól van, akkor oké, de jön egy nehéz helyzet, és kitör belőle. És fogok erről beszélni, tudjátok, ez a kegyelem, hogy nem leszünk tökéletesek, de Krisztus fehér ruhát adott ránk objektív értelemben. A kulcs, hogyha az ördög munkáját fel akarjuk ismerni ezen a területen, ahogy bennünket vádol, hogy különbséget tudunk tenni a hamis bűntudat, amikor az ördög vádol, meg az igaz bűntudat, amikor a Szentlélek bűntudata ébreszt bennünket. A hamis bűntudat elhúzódó, általános, inkább egy érzet. Szégyentelen vagyok, méltatlan vagyok, nem érdemlem meg, ez se jó, az se jó. A Szentlélek által kezdeményezett, mert ő győz meg, a Szentlélek által kezdeményezett hívás a bűnbánatra konkrét. A hamis bűntudat az önmagadba fordít, állandóan magad körül forogsz, akár így keresztény emberként. A Szentlélektől való bűntudat és felismerés Krisztushoz vezet. Ismert fel, a hamis az vádol, bentart, magadban tart, a Szentlélek Jézushoz vezet, hogy szabaddá tegyem. Ez az egyetlen egy esélyünk. Értitek, milyen fontos az igazság mellvasát, mind objektív, mind szubjektív értelemben megragadni, hogy a vádolónak, amelyel bennünket vádol, amikor önmagunkat vádoljuk, ellent mondjunk ebben a harcban. És a harmadik dolog, amikor te vádolsz másokat. Ami nem jelenti azt, hogy az vádol másokat, aki soha nem vádolja magát. Ezek úgy össze is függenek. Amikor te vádolsz másokat, mit jelent ez? Amikor másokat vádolunk, akár nem így szemtől szembe, csak most így mondom, kritizálunk, pletykálkodunk, panaszkodunk, vagy akár csak a szívünkben megvetjük, lenézzük, az semmi másról nem szól, mint arról, hogy építjük a saját magunk igazságát. Mert lehet, hogy én nem vagyok különben túlzottan jó, de ha belerúghatok kettőt, és lejjebb taposhatom egy kicsit, akkor egy kicsit magasabban leszek, nem? Ez szintiszta lélektan. De így működik a szívünk. És ha te már érezted azt, amit én már éreztem, hogy néha mennyire jól esik valakiről rosszat mondani, akkor tudod, hogy mi az önigazság keresése. Amikor másokat vádolunk, a saját igazságunkat építjük, amikor a saját igazságunkat építjük, akkor pontosan azt tesszük, amit az ördög akar. Ha nem tud lenyomni az önváddal, akkor felemel a büszkeséggel. Nem? Ha nem tud ellened fordulni, hogy vádoljon, akkor majd használ téged, hogy vádoljon másokat, te pedig elhitt, hogy te jobb vagy egy kicsit. Ebben az esetben sem a megigazulás páncéja van rajtunk, nem? Mert nem Krisztus igazságából élünk, hanem a sajátunkból. Szeretnék mondani valamit. Aminek az a lényege, hogy a sátán a keresztényeket farizeussá teszi. A sátán a keresztényeket farizeussá teszi. Ugye valaki, ha valaki keresztény, valaki elfordul a régi életétől, felismeri a vétkeit, Istenhez fordul, új életet kezd vele, akkor onnantól lehet, hogy nehéz már őt avval támadni, hogy visszarángatni a régibe, mert ő már tényleg maga mögött hagyja. Sokkal jobb módszer az ördögnek, hogy hidd el, hogy te már sokkal jobb vagy, mint a többi. Farizeus leszel. És ez a farizeusság, ez nem az, hogy te durván vádolsz másokat, ez nem az, amiről az előbb beszéltem, amikor valaki rádönti a mocskot. Mi keresztények farizeusként nem ezt tesszük. Mi hihetetlen szofisztikált módon elengedünk egy-egy megjegyzést, vagy csak ott van ez az alaphozzáállás a szívben. Nézd meg a szívedet egy pillanatra most Isten jelenlétében. Kiket nézel le? Kiket vetsz meg? Kiket akarsz nevelni? Kiknél gondolod többnek magadat? Ez egy gyilkos indulat. Ó, nagyon finom, de gyilkos. És azért gyilkos, akár kifelé, a nem keresztjének felé, egyből megérzik a farizeust. Akár a gyülekezetben, mert amikor egy ilyen érettebb hívő, aki jobban ki van téve ennek a kísértésnek, hogy farizeus legyen, a fiatalabb, hitben fiatalabb emberekkel találkozik, akkor elijeszti és elbátortalanítja őket. Sőt, az a jobb eset, ha felháborítja őket. Tehát ha te felháborodsz azon, hogy valaki, aki nagy vezető a gyülekezetben, vagy akár lelkész, és azt érzed, hogy megvet, lenéz, jelezd vissza, jó, ha felháborodsz. A legrosszabb, amikor mintát adunk, és ők is olyan képmutatóak lesznek, mint mi. Ennél jobban semminek nem örül az ördög, amikor az Isten népét azon keresztül, hogy ti milyen jók vagytok, ragadja meg. És rajtuk keresztül vádolja a többit. És tudjátok mi ez ellen? Az egyetlen egy fegyver, hogy nincs igazságom, semmi. Csak a Krisztus igazsága, amit nekem tulajdonított, a megigazulás mellvasa. Ezt teszi tehát a sátán, és így lehet, így jelenti a megigazulás páncélja a védelmet, vagy vádol, vagy pedig önigazságot ad, mind a kettő ördöki. Álljatok meg! Mondja az apostol, és érezzük, ezekkel nem könnyű megállni. Hogyan magunkra öltve a megigazulás páncélját? Hogyan öltjük ezt magunkra végezetül? Hogyan öltjük fel ezt a fegyvert? Hogyan lesz egészen és folyamatosan és kitartóan a miénk a megigazulásnak ez a nagy lelki titka és ajándék? Az első dolog, hogy azt mondja Pál végig itt, hogy vegyétek fel az Isten fegyverzetét. És erről beszéltünk már korábban, hogy ez a fegyverzet, amiről itt szó van, Istené. De szerintem egy kicsit mélyebbre mennénk, ha még van erre erőtök és türelmetek. Mert Ézsaiás próféta könyvében olvasunk erről. Egy olyan helyben, ahol azt olvassuk, hogy egy olyan társadalmi helyzet van az Isten népében, amiről azt olvassuk, hogy háttérbe szorul a törvény, távol áll az igazság, elbukik a hűség a tereken, nem érvényesül a becsület, magyarul elferdítik a vezetők az igazságot, kisemmizik a gyengéket, egy teljes eltávolodás az Isten akarata szerint rendezett társadalomtól. És talán azt olvassuk 59.16, ha valaki meg akarja nézni, hogy látta ezt az Úr, és rossznak ítélte, hogy nincs törvényes rend, és amikor látta, hogy nincs ott senki, már aki az igazságot képviselni, és elámult, hogy nincs, aki közbelépjen, most figyeljetek, saját karja segítette őt, saját igazsága támogatta, felöltötte az igazságot, mint a páncélt. Amikor Pál azt mondja, hogy vegyétek fel a megigazulás páncélját, ott van mögötte egy ószövetségi gondolat, Istené a fegyverzet, mert Isten felöltötte az igazságot, mint a páncélt, folytatom, védelmező sisak van a fején, erről majd lesz szó. Szerintetek, mire vette fel akkor Isten az igazságot, mint egy páncélt? Milyen harcra készült Isten? Durva, de mondom. A bosszúállás ruháit öltötte magára, felindulása, mint köpeny borul rá. Igen, Isten a harcos, felölti az igazságot, hogy szembe menjen, nem az ördöggel, hanem a saját népe ellen, akik megtagadják az ő igazságát. Ez a fegyverzet, a bosszúállás ruhája azokkal szemben, akik a gyengék, nyomorultak igazságát elfelejtik. És ez érvényes ma is, nem? Hogy Isten felölti az igazságot, mint egy páncolt, miért? Bocsánat, hogy harcoljon ellenünk, akik elvesztünk, akik eltapossuk az igazságát. Erre veszi fel Isten az igazságot, mint egy páncélt. Akkor hogyan lesz ez a miénk? Hova ment Isten harcolni, aki felvette az igazságot, mint a páncélt? Hova ment ő harcolni a bűn ellen? És a válasz az egyértelmű. Jézus ellen. Az Úr felvette az igazságot, mint a páncélt, a bűn, a társadalomban meglévő gonoszság ellen, és kit tör össze büntetésül ezzel a hatalommal? Az ő szövetség azt mondja, az ő egyszülött fiát, Jézust. Mert az Isten haragja, Isten ítélete, hogy Jézus meghal a kereszten. Az Úr felöltötte az igazságot, mint a páncélt, csak elvétette a célközönséget, nem? Mert ahelyett, hogy ellenünk öltötte volna fel az igazságot, mint páncélt, eltévesztette és Jézusra tette, illetve nem eltévesztette, hanem azt mondta, hogy ez lesz a megváltás nagy titka. Hogy nem bennünket pusztít el az igazsággal, hanem az ő fia hordozza ezt el. És amikor Jézus feltámad a halálból, és ott áll Isten előtt, mint aki igaz, és elhordozta az Úr igazságának a következményeit, azt mondja. Na, figyeljetek, azt mondja. Ott állsz Isten szín előtt, Jósua főpap, ott állsz Jósua főpapként Isten előtt, jön a sátán, mocskos a ruhád. Mossuk meg. Önutálat, önvád, vezeklés, mossuk meg. Nem megy, akkor is piszkos, a sátán röhög, mosogatod, nem vagy szabad. És akkor Isten azt mondja, vegyétek el róla a piszkos ruhát, és adjátok rá a fehéret. Azaz, Jézus magára vette a piszkos ruhát, és meghalt, öltöztessétek fel őt Jézus ruhájába. Ez a megigazulás. És csak így lesz a miénk. És innentől, ha ebbe belépsz, ha felöltözzük, és ez nagyon nehéz, folyamatosan ebből kell élni. És tudok, mit jelent folyamatosan ebből élni? Az, hogy ez soha nem az enyém, ez mindig az ő ajándéka. Ma is, holnap is, 5 év múlva is, 10 év múlva is, csak kegyelemből, az ő ajándékából állhatok meg. Csak ezzel az a baj, és itt veszíti el a keresztény ember a sátán ellen a harcot, hogy a kegyelmet, amit először ajándéknak élted meg, gondolkozz, amikor először kóstoltad meg ezt a nagy csodát. Idővel vagy megszokjuk, nem? Jó, hát ezt tudom. Megszoktam, megszoktuk, és onnantól ideológiává lesz. Hát ez mindig működik. Vagy megunjuk. Vagy megszokjuk, és már nem olyan fontos, tudjuk, az agyunkban mindent tudunk róla, de már rég nem ebből élünk. Ideológia működik, akármit teszek, a kegyelem működik, vagy azt mondod, hogy unom, elegem van, türelmetlen vagyok. Századszor is elestem, még mindig itt tartok, még mindig kegyelemből kell élnem, még mindig nem vagyok jobb magamtól. Még ki mondta, hogy önmagadat fogod bármikor megváltani. Az evangélium nem csak a belépés a keresztény életben, hanem a végső megmaradás. Legyen annyi alázat, kegyelemből élünk ma is. Kegyelemből élünk ma is. Felöltözni ezt jelenti újra, újra, újra az ördög vágyaival szembe megvallani Jézust, és az önigazsággal szembe megvallani Jézust, ő az igazságom, nincs más. És hogy kiállunk itt az úrvacsorai közösségbe hamarosan, ezt a nagy igazságot öleljük magunkhoz. És ahogy egymásra nézünk, gondolkozz azon, hogy felelősek vagyunk egymásért. Hogy bátorítsuk egymást, hogy ne vádoljuk egymást. Ha az önvádat vagy az önigazságot látjuk a másik életében, szeretettel és alázattal segítsük egymást, emlékeztessük egymást, hogy egyedül Krisztus igazsága a fegyverünk. Amen.
Imádkozzunk. Áldunk, mennyei atyánk, hogy elküldted a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust, és az ő igazságát magunkra vehetjük. Áldunk azért, hogy Jézus Krisztus minden bűnünket magadra vetted. Áldunk azért, hogy új ruhába öltöztettél. Áldunk azért, hogy a mennyei világot minden ajándékával elhalmoztál bennünket, és a harcra is felkészítettél. Köszönjük, hogy felöltözhetjük a te fegyverzetedet. Köszönjük azt, hogy nem kell védtelenül egyedül lennünk a harcban, a lelki, a szellemi küzdelmeinkben, hanem megvalhatjuk és megállhatunk a hitben, hogy te velünk vagy, hogy te nem hagysz el bennünket, és hogyha te velünk vagy, akkor ki lehet ellenünk. Légy áldott ezért. Így könyörgünk azokért, akik nagy-nagy harcban vannak, akiket ma megszólítottál, hogy hagyd tudjanak rád tekinteni, hagyd tudjanak benned megállni. Könyörgünk azokért, akik testi fájdalmakat hordoznak. Enyhítsd az ő fájdalmukat is. Légy ott velük, Jézus Krisztus. És könyörgünk azokért, akik a gyász fájdalmát hordozzák, akik az élet végességével kell, hogy szembe legyenek ezekben a napokban. Örök szeretettel szerető Isten, jelenj meg az ő szívükben, az ő életük felett, és hirdesd a feltámadás evangéliumát. És köszönjük, Urunk, hogy így hordozhatjuk a gyülekezetünket, a kicsiket, a nagyokat, gyülekezetünk életét, a jövőjét. Könyörögünk azért, hogy légy velünk is, mint győztes Úr, harcolj értünk, ahogy eddig is tetted, Jézus Krisztusért, hallgass meg. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.